Elég sokat gondolkoztam, hogy Pisti mondta, hogy lehetek szabad, hogy Mózes, amit egyszer elkezdtünk régebben, hogy azt lehet folytatni, vagy bármi más téma, ami így kapcsolódik hozzám, vagy amit szeretnék mondani, arról beszélhetek. És hát ez a téma, ez jó néhány hete így bennem van, Isten piszkál. Előjött olyan dolog, ami úgy érzem, hogy tehát nagyon foglalkoztatott, és hát végül is, ahogy Mózes könyvét néztem, vagy olvasgattam, volt egy történet, ami úgy megtetszett, vagy a szemem legalábbis úgy megakadt rajta. És hát ezen a történeten keresztül szeretném azt majd bemutatni nektek, hogy mi az, ami az elmúlt hetekben bennem van, vagy bennem kavargott. Úgyhogy talán ennek a végén ti is valamivel gazdagabbak lesztek, azzal kapcsolatban, hogy is lehet sikeres életet, sikeres keresztény életet élni. Szóval a témám az hát a sikeres élet, vagy a tökéletes égés. Ennek kapcsán jó néhány hete feliratkoztam. Még nem tudtam, hogy ez lesz a téma, de úgy próbából valaki küldött egy ilyen linket, hogy feliratkozok egy hírlevélre, illetve egy honlapra, az a címe, hogy keresd magad degesztre.net, akkor nekem nagyon jó dolgom lesz, és nem tudom milyen indítatásból, de elfogadtam a felkérést, feliratkoztam erre a bizonyos tanfolyamra, nem történt semmi ilyesmi. Azt hittem, hogy hirtelen sikeres leszek, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem így működik. Jó néhány hét után lényegében egyfajta ilyen MLM programba kellett volna bekapcsolódni, úgyhogy szerintem így nagyjából beláttam, hogy ők mire gondolnak, és tegnapi nappal le is iratkoztam róla egyébként, úgyhogy már helyes úton járok. Arra gondoltam, hogy kicsit próbáljuk megnézni, hát nem ilyen, tehát nem a Wikipédiából, nagyon részletesen, meg az értelmező kézi szótárból, hogy mi is ez a siker, csak úgy éppen annyira, amennyire ez minket érdekelhet, vagy így a mai nap folyamán érdekes lehet. Ugye én egy ilyen kicsit ilyen világi megközelítést mondtam az előbb is, hogy mi lehet az a siker. Az egyik ilyen megnyilvánulása az nyilván a pénz sok esetben. Valakinek az a siker, ha csodaszép hajója van, vagy ugye, hogy ott Abramovicson látjuk, ő neki van futballklubja is, tehát egy kívülről egy sikeres embernek tűnhet mindenféleképpen. Valakinek, ha csodálatos háza van, akkor lesz sikeres, mondjuk jól érezném magamat benne. Valaki akkor sikeres, úgy gondolja, akkor sikeres az élete, hogyha nagy családja van. Nem tudom, hallottatok-e Lukács Ernőről, ő neki 20 gyereke van, és hát egy óriási család, egyébként hívő a bácsi, és ilyen farmer vagy gazda, jó menő farmer gazda. Aztán vannak sportolók, akik szintén kívülről látszólag nagyon sikeresek, amit elérnek, nagyon sokan báványozzák őket, nagyon sokan irigykednek rájuk. Aztán vannak zenészek is, akik szintén hát sikeresek, sokan néznek fel rájuk. Ő egy olyan zenész, Kurt Cobain, a Nirvana-nak az énekese, gitárosa volt, aki hát a 90-es években nagyon sikeres zenész volt. Látszólag nagyon sikeres volt. Ezrek, tízezrek, százezrek imádták őt, vették a lemezeit, és bálványozták őt, de aztán öngyilkos lett. Ez a néhány mondat, ez a búcsú levelének az utolsó néhány mondata. Égő émegő gyomrom poklából köszönöm mindenkinek az elmúlt években kapott leveleket és aggodalmakat. Túlságosan is szeszélyes hangulatember vagyok, nincs már bennem szenvedély, és úgy emlékszem jobb kiégni, mint elenyészni. Béke, szeretet, együttérzés. Francis és Courtney, ők a lánya és a felesége. Ott leszek az oltáratoknál. Courtney, kérlek, folytasd Francisért. Az életéért, ami sokkal boldogabb lesz nélkülem. Szeretlek, szeretlek. Hát nagyon elkeseredett hang, és hát ezután öngyilkos lett. Nagyon sikeres ember volt, de hát nem érezte jól magát a bőrében. Szóval itt valami kis ellentétet kezdtem felfedezni, hogy mi a siker, és ez a siker, ez valóságos-e. Ő hivatkozott egy emberre a búcsülevelében néhány sorral előrébb. Gondolom, hogy mindenki ismeri, kivéve a fiatalokat, meg kell döbbennem, hogy ők már nem ismerik őt. Pedig olyan nyilvánvaló, hogy őt mindenki ismeri. Millióan imádták, szerették. A halála előtt nem sokkal csináltak vele egy interjút, ahol hát szerintem szintén nagyon tanulságos néhány mondatot mondott a sikerről. A világon mindened meg lehet, és mégis lehetsz a legmagányosabb a Földön. Ez a magány legkeservesebb fajtája. A siker miatt az egész világ bálványozott, és milliókat kerestem, de azt az egy dolgot nem kaptam meg, amire mindnyájunknak szüksége van. A szeretetteljes, tartós kapcsolat. Szintén ő is nagyon sikeres volt kívülről, de belül folyamatosan próbált valamiféle űrt betölteni. Nem volt sikeres. Ezekben a néhány képkockákban így láttuk, hogy így a világ talán mit gondol a sikerről, vagy mi az, ami sikeres, mi az, ami nem. Aztán gondoltam, hogy hát ne ragadjunk meg itt, menjünk tovább. Nézzük meg, hogy talán így ebben a témakörben az igéből, a Bibliából mit láthatunk. És hát itt jön az a bizonyos történet, amin megakadt a szemem, amikor tanulmányoztam, amikor olvastam a Mózest első könyvét. Felolvasom. Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvás gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá lett. Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada. És ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Ez egyébként az 1 Mózes 26.12-től. Olvasom. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok és teleszórták földdel. Abimelek ekkor is szólt Izsákhoz, menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák, és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömték, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Látjuk, hogyha csak így ezt az igeverset nézzük, kiragadjuk, akkor nagyon sikeres emberként jelenik meg Izsák. Egy szép történet, nagyon jó történet, áldott történet. Pont a legnagyobb éhínség van, az egyik legnagyobb éhínség közepette. Isten Izsákot kiemeli, és például itt azt írja, hogy százszorosát aratta abban az esztendőben. Kutakodtam, hogy legalábbis én úgy tudom, hogy olyan 30-szoros az már nagyon jónak mondható, hogyha valaki elvet x magot, annak a 30-szorosa fog visszajönni. Na hát Izsák a százszorosát kapta mindennek. Volt állatai, szolgahada, illetve hát ez a kút is abban az időben az egyik legnagyobb értéke volt volt a családnak. Volt mit inni, volt mivel itatni az állatokat. Megnéztem, hogy erre a siker szóra, ez csak ilyen abszolút autodidakta módon, a görögök a eudó szót használták, így abban a fordításban. Az pedig egy utat jelent, vagy feltételezte. Nem egy ilyen egyszeri, egy ilyen hirtelen, ahogy kigyullad valami, és akkor ott nagy siker, hanem egy folyamatként értékeli, vagy apostrofálja a sikert. És Izsák is egy ilyen folyamatban volt. Tehát érdemes megnézni, mi az, ami volt előtte, hogy miért is lett ő sikeres, vagy hogy tudott sikeres lenni. Ugye hát már eleve a születése is egy érdekes, különleges dolog volt. Az édesanyja Sára már nem volt abban a korban, vagy helyzetben, állapotban, hogy lehetett volna neki gyereke, de Isten megáldotta őt, és így születhetett meg Izsák. Egy elég ilyen viszonylag kellemetlen családi helyzetbe került, mert ugye volt már neki egy testvére, de nem az édesanyjától. Tehát egy kicsit ilyen konkurens körülménybe kerülhetett bele. Ezt az édesanyja Sára nem is jól akceptálta. Annak ugye a vége az lett, hogy a testvére Izmael eltávozott a családból a szolgáló lánnyal együtt. Aztán látjuk azt is, hogy a későbbiekben ugye majdnem meghal, aztán végül is Isten angyala természetesen megmenti, mikor is édesapja fölmerte volna őt áldozni, volt akkor a hite. Aztán, hogy is lett a felesége Ábrahámnak, illetve nem tudom, hogy tudta ezt az egész történetet, hogy az édesapja elküldte a szolgálót, hogy ne a filiszteusok közül legyen a felesége az ellenséges területről. De viszont azt láttam, hogy mielőtt találkozott volna a feleségével, az előtte lévő nap kint volt a mezőn, és Istennel volt, imádkozott, Istennel töltött együtt időt. Gondolom nem azért említette meg a Biblia, mert egyszer megtörtént az életében. Nyilván ez egy folyamatosabb elfoglaltsága volt Izsáknak, hogy Istenre figyelt. És ennek következményeképpen másnap találkozott is a Rebekával, a feleségével, akit az apja szolgálója hozott neki. Aztán ugye onnantól fogva, hogy összeházasodtak, 20 év telt el, hogy Izsáknak gyermeke születhetett. A felesége Rebeke már ki lett, szóval meddőnek lett titulálva, de aztán azt olvastam ott szintén, hogy Izsák könyörgött Istennek Rebekáért, a gyermekért. És ez a folyamatos könyörgés, az Istennel való kapcsolat, ez meghozta azt, hogy aztán végül is ez az ikerpár megszülethetett, Jákob és Ézsau. Tehát így röviden az, hogy mi is volt az a lelki környezet, amikor Isten végül is őt tudta használni, illetve hát folyamatosan Isten vele volt, ahogyan vitte a nemzetségét, ahogy vezette a népét. Nem tudom, hogy vagytok, hogy kicsit ez a Biblia olyan nekem az Új Szövetség nélkül, mint hogyha egy francia krémesen nem lenne hab vagy krém. Tehát úgy gondoltam, hogy megnézem azt, hogy vajon az Új Szövetség a sikerről, vagy ott még milyen más történetek vannak a Bibliában. És egy kicsit itt is azt láttam, amit talán így a világi történeteknél észrevettem, hogy igen, egyrészt van a siker, de az nem mindig olyan egyértelmű, hogy az tényleg siker. Gondolok itt a két zenészre. Az Új Szövetségben néztem ilyen nagy neveket, apostolokat, hogy nekik, náluk vajon mi volt a siker, vagy hogyan élték az életüket. És én ott felsoroltam néhányat, Jakab, István, Péter, András, Tamás, Mátyás és Pál. Ők mindnyájan vértanú halált haltak. Valakiket ledöftek lándzsával, valakit megkínoztak, valakit lefejeztek, valakit keresztre feszítettek, de mindegyik apostol a hitéért meghalt. Világi szemmel nem mondanám, hogy sikeresnek tűnhetnek. Börtönben voltak, üldözték őket, elég komoly próbákat kellett kiállniuk, és hát megölték őket. Túl nagy vagyonra nem tettek szert, valamikor napról napra értek, támogatásokból éltek, de ha fölteszem a kérdést vagy nektek, vagy magamnak, hogy sikeresek voltak ők, mit mondtok? Pisti azt mondta, igen, megkönnyebbültem. Legalább valaki azt gondolja, amit én. Szóval igen, szerintem ők nagyon sikeresek voltak, de mégsem lehet úgy lemérni, ahogyan esetleg azt a Izsáknál le lehetett mérni, mert hogy sok pénzük volt. Én azt megnéztem, hogy vajon mik azok a jellemvonások vagy tulajdonságok, amik dominálhattak az ő életükben, hogy mindennek ellenére, hogy nem voltak gazdagok, sőt, illetve üldözték őket, mégis azt gondoljuk róluk, és tudjuk róluk, hogy Isten országában viszont sikeres emberek voltak. Három igeverset néztem, vagy kerestem ki. Az egyik az az 1 Péter 3.15. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Aztán a Kolossi levélben Pál írja, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek kívülállók iránt, a kedvező alkalmat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni, illetve amit Jézus mondott, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsátok mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ők, ezek az apostolok, Krisztusnak a, ahogy így néztem, tehát Krisztus tanúi voltak. Látták Krisztust, és látták azt, hogy ott volt, tehát velük volt, jelen volt közösségben, látták a halálát, és látták a feltámadást is. Különben mi másért vállalták volna mindezt a szenvedést, mindezt az üldöztetést, ha nem azért, mert tudták, hogy mindaz, amit láttak, mindaz, amit Jézus mondott, az igaz. Annak ellenére, hogy börtönben voltak, sikeresek voltak, és ezeket, amit Jézus is mondott, vagy amiket írt Pál, ezeket ők maximálisan beépítették az életébe, az életükbe, és én úgy gondolom, hogy ettől tudtak igazán sikeresek lenni, hogy ezt a nagyon fontos elemét a hitüknek, a lelküknek, ezt folyamatosan gyakorolták. Tehát azt, hogy Krisztusról bizonyságot tettek, bármikor, bármilyen helyzetben. Ez egyfajta olyan lelki környezet, hogy ami segíti azt, hogy sikeresek legyünk. De van egy másik fajta lelki környezet, ami gátja annak, hogy sikeresek legyünk. És itt megint most visszamennék Izsáknak a történetére, ugyanis közvetlenül azelőtt a történet előtt, amit az imént felolvastam, van egy másik történet Izsákról. Ugye amikor éhínség volt, akkor Izsáknak mondom, fölmerült a kérdés, hogy elviszi Egyiptomba a népet. De aztán Isten mondta, hogy ne vidd el Egyiptomba, maradj itt a filiszteusok földjén. Ugye Ábrahám véget, a szövetségem az él, és veletek leszek, megtartalak titeket, ne aggódj a jövő felől, maradj itt. És hát ugye megígéri ezt a bizonyos nagy-nagy népet. Viszont engedelmes volt Izsák, azon az úton ment, amit Isten mondott neki. Ott maradt a filiszteusok földjén, de aztán rögtön valami olyan történt, ami nem, szerintem nem kalkulálta be így az életébe. Azt írjuk, hogy azt olvassuk az igében, amikor annak a helynek a lakosai a felesége iránt kérdezősködtek, azt mondta, hogy a húga. Hát rögtön egy hazugságba csöppent bele, mihelyest Isten jól eligazította, hogy akkor mit kell csinálni, és engedelmes is volt ehhez ebben. Rögtön hazugságba keveredett. És ezen úgy egy jó párszor úgy átsiklott a szemem, de aztán hát én több dolgot véltem felfedezni e mögött, az egy mondat mögött. Ugye egy jó nagy félelem lehetett benne. Ugye megkérdezte tőle Abimelek, a filiszteusok királya, hogy hát miért tetted ezt velem, hát befogadtalak, itt lehetsz, és akkor te hazudtál nekem, és még minket is veszélybe sodaltál. És azt mondta, hogy mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni miatta. Egy népnek a vezetője volt, ott volt vele a csodálatos felesége, ott voltak a gyermekei, ugye ott volt a nép is maga. És erre szerintetek ez egy normális válasz? Rendben van? Azt mondja, mert féltem, hogy meg fogok halni. Nem foglalkozik senki mással, csak saját magával. Azzal, hogy neki jó legyen. Hogy ő biztonságban legyen. De hát mindezzel pedig olyan más dolgokat tett, hogy például mindenki másnak hazudnia kellett, nem csak neki. A felesége is, utána nyilván, hát ha valaki megkérdezte tőle, hogy hát ki az az ember, hát akkor mit mondott, hogy a bátyám? Vagy hogyha megkérdezték a fiakat, vagy a népből bárkit, akkor ott aztán beindult ez a hazugság láncolat. Nem tudom, ti már jártatok-e így, hogy vagy hallottatok-e már ilyenről, hogyha valaki mond valami lükeséget, vagy valami hazugságot, akkor ezt, hogyha tartani akarja, akkor az bizonyára még ráépül további más ilyen hazugság is. Tehát látszólag egy a félelemből neki muszáj volt, vagy ő úgy gondolta, hogy neki hazudnia kell. Azt írjuk, hogy eltelt, jó ideje ott lakott. Tehát ez nem is egy ilyen néhány hetes történet lehetett, hanem egy ilyen hosszabb idő telt el ebben a hazugságban, alkalmazkodásban, kényelemben, ami egyfajta biztonságérzetet adott neki. De hogy én azt, tehát minden mögött egy én központú élet húzódik meg, vagy húzódhatott meg Izsáknál, ahogy próbáltam belegondolni, hogy ő ott mit is érezhetett, mit is csinált. Látszólag talán rendben lehetett az élete, talán még boldognak is tűnt, ahogy élte az életét, de hát azért ez egy elég ilyen feszes zúbony lehetett, amit fölvett magára ezek által, a hazugságok által, és hát egész egyszerűen kilépett Isten akaratából. Tehát onnantól már nem azt tette, amit tennie kellett volna, hanem hazugságban élt. És aztán rájöttem, hogy ahogy így ezt olvasgattam, vagy amiért talán Isten ezt egy ideje már foglalkozok ezzel a témával, de hogy nagyon-nagyon könnyen tudok én is egy ilyen én központú életet kialakítani. Tehát egy olyasfajta lelki környezetbe helyezni magamat, ami meggátolja, hogy tényleg Isten akaratát tudjam csinálni, akaratában tudjak lenni, és sikeres tudjak lenni. Hiszen körbeveszem magam például jó dolgokkal. Az is tök jó, hogy eljövök ide a gyülekezetbe, leülök a puha fotelbe, talán még egy kávét is hozok néha, becsempészek magamnak, és egy ilyen kis kellemes, biztonságos környezetben érzem magamat. De aztán, amikor kilépek, akkor így megmaradok ebbe a váramba, és szerintem ez hazugság abban az értelemben, hogy amit ennek ezzel ellentétben vállaltak az apostolok. Vállalták azt, hogy ők Krisztust ismerik, és vállalták azt, hogy ők azt tették, engedelmesek voltak, azt tették, amit Krisztus mondott neki, és bizonyságot tettek Krisztusról folyamatosan. És akkor én úgy gondolom, hogy nem lehetek sikeres, hogyha ezt nem tudom tenni. Ugyan jól érzem magamat, eljövök ide a gyülekezetbe, vagy hát nyilván szolgálatot is csinálom, de aztán körbenéztem az ismerőseim, a szomszédaim, hány és hány lehetőség lenne arra, hogy Krisztusról, a hitemről bizonyságot tegyek, úgy, ahogy azt Pál is írta, vagy hogy azt Jézus is mondta. És mindegyiket elszalasztom, egy magamat helyezem kicsit az életem középpontjába, a kényelmemet. Mert ez nem kényelmes, hát láttuk jól azokban a példákban, amiket olvashattunk a Bibliában. Van egy videó, amit 4,5 perc. Nézzük meg, mielőtt tovább mennék.
náci holokauszt alatt egy német gyártulajdonos, Oskar Schindler, életét kockáztatva vagyonát arra költötte, hogy kimenekítsen 1100 zsidót. A háború végén, amint a szövetséges katonák közeledtek, Schindlernek menekülnie kellett. Az emberek összegyűltek, hogy kifejezzék Schindlernek mélységes hálájukat, amiért megmentette őket a haláltól, és ajándékként egy levelet és egy gyűrűt adtak neki.
Ebben a levélben mindent leírtunk. Arra az esetre, ha elfognak. Mindenki aláírta.
Köszönöm.
Héberül van a Talmudból, azt írja, aki egyetlen lelket is megment, az egész világot menti meg.
Többet is kimenthettem volna. Sokkal többet. Nem is tudom, talán ha... Többet is megmenthettem volna.
Oszkár, 1100 ember maga miatt maradt életben. Nézzen rájuk.
Bár csak több pénzem lett volna. Rengeteg pénzt elpazaroltam. Fogalma sincs. Ha csak
eljövendő nemzedékeket mentett meg.
Nem tettem eleget.
Olyan sokat tett.
Ez az autó. Goethe megvehette volna. Miért nem adtam el? 10 embert ért volna. 10 ember élet. Még 10 ember. És ez a jelvény. 2 ember. Aranyból van. Még 2 ember. 2 nyerhettem volna vele, de legalább 1-et. 1-et adhatott volna, még 1-et. Még egy jelenstert. Ezért. Megmentettem volna még egy embert, de nem tettem. Nem tettem.
Megmenthettem volna többet, de nem tettem.
Ezt úgy néhány hete mutatták meg ezt a videót nekem, vagy akkor néztem, és hát nem volt jó érzés nézni, megmondom őszintén, mert egy kicsit beleképzeltem magam abba a helyzetbe, amikor számot adok róla, hogy én hány embert mentettem meg. Szerintem az egyik legnagyobb mérőszáma a sikernek, hogyha akarunk. Tehát az nem az, hogy hány milkónk van a bankban, vagy milliárdunk, vagy kocsink, vagy házunk, vagy bármi, hanem az, hogy hány embernek mondtuk el azt, ami bennünk van, a hitünket. Hány embernek beszéltünk Krisztusról. És amikor ott állunk majd a végén, akkor mit mondunk, hogy hát neki sem mondtam el, mit mondok. Neki is elmondhattam volna. Aztán kijön egy nagyon kicsi szám. Holott nem ezt tették az apostolok se, nem erről az igében olvasom, hogy nagyon nagy szükség van, nagyon fontos, hogy ezt tegyük. Én ezt egy kicsit megfordítottam, lehet, hogy nem teljesen állja meg a helyét, de tehát ahhoz, hogy sikeresek legyünk az ige szerint, tehát az apostolok sikeresek voltak. Krisztus, ismerték Krisztus, Krisztussal voltak, közösségben voltak vele, imádkoztak, ismerték az írást, és bizonyságot tettek az életükről, a hitükről. És hát ugye akkoriban már közösségben is voltak. Nagyon sok dolog az életünkben ezek közül meg lehet, de hogyha szerintem bármelyik hiányzik, akkor én megkockáztatom, hogy nem tudunk sikeresek lenni. Mondjuk, hogyha ez a terület hiányzik a bibliai értelemben. Márpedig láttuk azt az előző példáknál, hogy talán hát ez az a siker, vagy ez az az életstílus, ami a valódi sikert tartalmazza, vagy a boldogságot, amikor jól érezik magunkat a bőrünkben. Nem tettek mást, igazából, mint engedelmesek voltak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én még szoktam fűteni. Fával fűtünk, immáron egy jó néhány éve, és ugye éjszaka még elég hideg van, és lementem, a pincébe kell befűteni, és akkor az ott a meleget szétviszi a házban. És hát lementem begyújtani a kazánt, bekapcsolni a rendszert. Szakma szabályi szerint megpakoltam fával, alulra nagyokat, kicsit kisebbeket, még kisebbeket, gyújtós, papír, stb. Fölülről szoktuk tüzelni lefele. És begyújtottam, és látom, hogy csak senyved, nem ég. Esélyem sincs arra, hogy ez most közben font zsófiek vártak, mondom, itt most mi lesz. Kezdtem erről az egészet, és aztán lenéztem, lent kell bele adagolni a levegőt a kályhába, és mihelyest kinyitottam a kályhának az ajtaját, elkezdett égni a tűz. Három dolog kell az égéshez. Az egyik a kell éghető anyag, kell gyújtóforrás, és kell oxigén. A tökéletes égéshez pedig annyi oxigén, az optimális mennyiségű elég oxigén kell. És az történt, hogy oxigén nem ment az égéshez. Nem tudott égni, tökéletesen égni a tűz. És hát egy kicsit így a keresztény életemet is erre asszociáltam. Tudjátok, semmilyen példa sosem a legjobb. Mindegyikben van egy kis utaság, ebbe is. De ahhoz, hogy tudjak égni, hogy tudjak tökéletes, azt nem, de mondjuk sikeres életet élni, ahhoz vannak bizonyos feltételek, amiknek teljesülnie kell. Itt a tűznél ugye elsoroltam, hogy mik azok. A keresztény életnél Krisztus, ige, közösség, ima, bizonyság. Tehát, hogy így, én most így ezeket emelném ki. És hogyha ebből egy hiányzik, akkor nem tudunk sikeresen élni. Nem tudunk égni. És hát én azt vettem észre, hogy nálam bizony ez az elem, ez hiányzik. És elkezdtem kicsit aggódni, hogy mi lesz velem. Úgyhogy ez egy út, szerencsére, ez az eudó. Úgyhogy annyira hát nem izgulok, de érzem, tudom azt, hogy rá kell lépnem erre az útra, hogy Isten akaratába tudjak lenni. Isten útját tudjam járni. Nehéz. Már tegnap a játszótéren egy apukával elkezdtem beszélgetni, de nem volt jó egy darabig. Aztán utána már jó volt. sok ilyen lehetőség van, rájöttem, csak nyitva kell tartani a szememet, meg a lelki szemeimet, és talán így tudunk sikeres keresztény életet élni. Röviden néhány gondolatban, hogy miről is beszéltem. Ahhoz, hogy sikeres életet tudjunk élni, szerintem az egyik nagyon fontos alapfeltétel, hogy legyen az életünkben benne Krisztus, legyünk engedelmesek, illetve szerintem egy tök jó dolog, vagy egy nagyon klassz üzenet, hogy mindegy, hogy gazdagok vagyunk, vagy szegények, világileg a gazdagok a sikeresek. De ha szegények vagyunk, mi akkor is tudunk sikeresek lenni, tök mindegy, hogy valaki jó módú, vagy nem jó módú, szerintem ez egy csodálatos üzenet, teljesen mindegy. Akkor is tudunk sikeresek lenni, hogyha engedelmesek vagyunk az igének, hogyha azt az életet éljük, amit Isten mindnyájunk számára eltervezett, mivel mindnyájunknak van egy élete Istenben, egy új élete. És ha ők hogyha az apostolok ezt betartották, és engedelmesek voltak, és sikeresek tudtak lenni, akkor biztos vagyok benne, hogy ez nekünk sem nehéz. Nekünk sem lehetetlen feladat, hogy úgy mondjam. Nehéznek nehéz, de talán nem lehetetlen. És a másik dolog, hát én szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen listánk, mint a Schindler listája. Ő ugyan zsidókat mentett meg, hát mi már bárkiket megmenthetünk, de hogyha nincsenek emberek, ha nem akarunk ugyanúgy bizonyságot tenni Krisztusról, ahogy azt az apostolok tették halál árán is, akkor valami nem stimmel. Úgy, ahogy Izsáknál se stimmelt ott valami, amikor én központú lett. Próbáljuk ezt kivenni az életünkből, és próbáljunk Krisztusról bizonyságot tenni. Szerintem egy nagyon fontos dolog. Legalábbis én erre jöttem rá, így az elmúlt hetekben. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, mennyire volt hosszú vagy rövid. Én az IFI-nél még továbbra is ahhoz vagyok szokva, hogy a rövidebb üzenetek azok talán ütősebbek, vagy hatásosabbak. Úgyhogy én a végére értem. És így a végén szeretnék imádkozni egyet a sikerünkért. Mennyi atyám, köszönöm, hogy Krisztusban ismerhetünk téged. Köszönöm, hogy mi is találkoztunk veled, hogy ismerhetünk Úr Jézus Krisztus. És köszönöm, hogy elvetted a bűneinket, és hogy közösségbe kerülhettünk. És már olyan sokszor megtapasztalhattuk azt, hogy te valóságos vagy, hogy te igaz vagy, és jelen vagy az életünkben. És megtapasztalhattuk valóságosan azt, hogy az igazi értelmes életet azt csak az jelenti, hogyha veled tudunk közösségben lenni. És imádkozom érte, hogy legyen bennünk ez a tűz, ami volt az apostolokban is. Legyen bennünk ez a vágy, hogy minél több embernek tudjunk beszélni arról, hogy te ki is vagy és mit tettél. És a gyülekezetünk ezáltal tudjon növekedni, tudjon újból és új tagokkal bővülni, hogy elmondjuk a hitünket, hogy bizonyságot teszünk rólad, és ezért ide jönnek. Olyan jó, amikor így egyre többen vagyunk testvérek, de olyan jó, hogyha egyre többen vagyunk, akik így csak bekapcsolódnak, és nem másik gyülekezetből jönnek át, vagy jönnek ide hozzánk. Kérlek, atyám, adj egy ilyen sikeres életet mindnyájunknak. Tudjuk ezeket a feltételeket így felismerni, meglátni, hogy mi az, ami nincsen meg ebből, és hogyha ezt felismertük, akkor tudjunk ugye a hiányosságot tudjuk rendezni, és tudjunk veled lenni. Jézus nevében kérlek, atyám. Amen.